Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! A legutóbbi alkalommal egy új sorozatot kezdtünk. Címe az Élet csodája. Témája pedig a János Evangélium. Az első adásban arról beszéltem, hogy a János Evangélium lényege ez. Az élet csodája. Hogy az élet csoda. Arról volt szó, hogy mit jelent ez a János evangéliumban. És ma pedig, még mindig a bevezető gondolatoknál maradva, az ilyen bevezetések mindenkori hagyományos, klasszikus kérdéseiről szeretnék beszélni. Tehát ilyenekről, hogy mikor keletkezett a negyedik evangélium, ki írta és kiknek írta, miben különbözik a másik háromtól, a szinoptikus evangéliumoktól, Máté, Márk és Lukács írásaitól. Tehát ma erről lesz szó. Már a János evangélium első olvasásakor feltűnik, hogy milyen nagyon-nagyon más ez az evangélium, mint a többiek. Például kevesebb történetet mesél el János, de azokat hosszabban és kidolgozottabban, mint a szinoptikusok. Sokkal kevesebb csodát is tartalmaz ez az írás, mindössze csak 7-et. És ezek közül is csupán 2 olyan van, ami közös a szinoptikusokkal, a vihar lecsendesítése és a kenyérszaporítás jelenete. Sőt, még ezeket is máshogyan mondja el a szerző, más szempontokat vesz figyelembe, máshova helyezi el őket a jézusi események sorában, mást emel ki belőlük, és így tovább. A csodák elbeszélése után Jézus Jánosnál beszédeket mond, amelyekben a csoda jelképes értelmét tárja fel. Ezt a szinoptikusoknál nem találjuk meg. Máténál, Márknál, Lukácsnál Jézus beszédei rövidek, és egyszerűek. Jánosnál ezzel szemben hosszú és összetett beszédek találhatók. Például Jézusnak a búcsú beszéde a főpapi imával együtt 5 fejezetet foglal el, a 13-astól egészen a 17. fejezetig. Röviden János nem valamiféle Jézus életrajzot ír, hanem személyének teológiai, filozófiai mélységéről, jelentőségéről igyekszik képet adni. Ha megnézzük és összehasonlítjuk a 4 evangélium elejét, azt, hogy melyik mivel kezdődik, azt találjuk, hogy ezek egyre hátrébb és hátrébb lépnek az időben. Márk evangéliuma Jézus megkeresztelkedésével kezdődik. Márkot nem foglalkoztatja sem Jézus születése, sem a gyermekkora, csak a felnőtt Jézus. Ezzel szemben Lukács éppen ezzel indít, elbeszéli Jézus születésének történetét, és valami keveset mond a gyermekkoráról is. A harmadik, Máté, még hátrébb lép az időben. Ő Jézus földi eredetével, emberi őseivel kezdi evangéliumát, vagyis a családfával. Családfa, jegyzem meg, Lukácsnál is van, de nem az evangéliuma elején, hanem később kerül erre sor. No most, tehát látjuk, egyre hátrébb és hátrébb mennek. Mindezekkel szemben János hátralép és visszamegy egészen Jézus életének a kozmikus gyökereihez. Nála Jézus Isten örök logosza, az ige, aki Istennél volt, megvolt már az idő kezdete előtt, és aki Jézusban testé lett. János Jézusnak az úgynevezett preegzisztenciájáról beszél, vagyis előzetes létezéséről, arról, hogy Jézus már emberi őseit megelőzően létezett, és Istennél volt. Méghozzá az Atya kebelén, vagy kebelében, Isten szívéhez legközelebb. és ezért egyedül ő ismeri teljes mélységében, és ő tudja az embereknek kinyilatkoztatni az atyát, amilyen az atya igazából. János pedig maga, tehát a szerző, ehhez nagyon hasonlatosan Jézus kebelén nyugodott az utolsó vacsorán. Így rá is igaz, hogy egy másfajta, mélyebb tudással bír Jézusról, mint a szinoptikusok. És erről a másfajta ismeretről beszél nekünk. Arról, hogy Jézus Isten fia, Isten, ahogy a krédóban, a hitvallásban mondjuk, Isten az Istentől. És ez a tény, hogy Jézus tetteiben Isten maga cselekszik, szavaiban Isten beszél, ez teljesen új megvilágításba helyez mindent, ami csak van ebben a negyedik evangéliumban. János bevallottan arról ír, amiről a többiek nem, a szinoptikusok nem, Jézus Krisztus istenségéről. Erről a szinoptikusok nagyon, hát írnak, de nagyon keveset. Szóval ő erről ír, és ezért is nevezik olykor, eléggé félrevezetően egyébként, kiegészítő evangéliumnak, kiegészíti azt, ami a szinoptikusoknál nincsen meg. Hol játszódik János evangéliuma? Ez a kérdés. Nagyrészt Jeruzsálemben, Júdában, vagy latinosan Júdeában, a déli országban. Szemben a szinoptikusokkal, akik arról számolnak be, amit Jézus fenn az északi országban, Galileában cselekedett. De azért emiatt ne higgyük, hogy itt valami ellentmondás van. És Jánosnak a Jézus elbeszélése ne lenne hiteles, erről szó nincs, hanem a következő történt. Jézus valóban lent délen Jeruzsálemben kezdte meg földi szolgálatát. Amikor azonban elfogták és megölték keresztelő Jánost, olyan politikai és vallási feszültség keletkezett Júdeában, amely komolyan veszélyeztette volna Jézus isteni küldetését. Ezért ekkor tényleg elhagyta a Szentvárost, és északra Galileába tette át a működését. Ez így van, de János erről igen keveset ír. Ezt írják le a szinoptikusok. Viszont Galileából azután Jézus gyakran visszajárt Jeruzsálembe, a templomba, mégpedig a nagy vallási ünnepekre. És ezekről az eseményekről ír János. Úgyhogy az ő evangéliumában a legfontosabb jelenetek ilyen zsidó ünnepeken játszódnak le, aminek óriási jelentősége lesz majd, ahogy azt később látni fogjuk. A következő kérdés, hogy mikor keletkezhetett a negyedik evangélium? Itt két szakkifejezéssel érdemes megismerkednünk, két latin teológiai szakkifejezéssel. Az egyik a terminus post quem, az az időpont, ami után történt egy másik esemény. A János evangélium terminus post quemje, az a jamniai zsinat volt 90-ben. Ekkor, 20 évvel a templom lerombolása után, a zsidó vallási vezetők összegyűltek ezen a bizonyos jamniai zsinaton, hogy megbeszéljék, megvitassák, milyen intézkedésekkel lehetne elérni, hogy a zsidó vallás a templom pusztulása ellenére is, továbbra is épségben megmaradjon. Ez nagyon fontos dolog volt. Na és ezen a zsinaton, tehát 90-ben, sok egyéb mellett a vallás úgymond tisztaságának védelme érdekében elhatározták, hogy a keresztényeket, mindazokat, akik Jézust messiásnak vallják, ki kell dobni, ki kell tiltani a zsinagógákból. Hát ez a zsidó keresztények számára, már elég sokan voltak ekkoriban, egészen tragikus volt. Hát az ő vallásukhoz hozzá tartozott, hogy eljártak a zsidók közé. A János evangéliumban pedig vannak erre utaló, tehát erre a kitiltásra utaló kis részletek. Így például, amikor a Jézus által meggyógyított vakon született ember megvallja, hogy Jézus tette ezt vele, akkor tényleg kidobják őt a zsinagógából. Ő azonban már új közösségre talált Jézus Krisztussal, de szóval tény, hogy kidobták. Ezért tehát a János evangéliumnak már tudomása van ilyen esetekről, így csak ezen esemény 90 után, a jamniai zsinat után keletkezhetett, mert előtte erről szó nem volt. A párhuzamos szakkifejezés, tehát az előbbinek a párja, a terminus ante quem, az az időpont, amely előtt ante a János evangéliumnak keletkeznie kellett. Ez pedig a Krisztus utáni 125. Ekkora datálják ugyanis azt a papiruszt, amelyet Egyiptom homokjában találtak, egyébként egy múmia tekercs részeként, és ez a tekercs, ennek két apró darabkája a János evangélium legrégebbi fennmaradt kézirata. Egészen aprók és rövidek, de mégis ez a legrégebbi. Tehát a negyedik evangéliumnak 125-re, amikorról való a maga ez a papír, papirusz, 125-re először is készen kellett már lennie, de másodszor, még el is kellett telnie egy bizonyos időnek, legalább 20 évnek, ahhoz, hogy az evangélium úgy elterjedjen, hogy elkerülhessen még Egyiptomba is. Ma tehát a legtöbb kutató úgy számol, hogy a János evangélium valamikor 90 és 100-105 körül íródhatott. Ennyit a dátumról. Jön aztán az a kérdés, hogy ki lehetett a negyedik evangélium szerzője. A szinoptikus evangéliumok írói, hát ők nem nevezik meg írásukban a maguk személyét. A sok évszázados hagyomány úgy tartja, hogy ezek a személyek, tehát Máté, Márk és Lukács, ők voltak az írók. Ennek alapján tulajdonítjuk nekik a műveket ma is. De ez az adat, hogy megmondaná valaki, hogy ő Márk, aki írja ezt az evangéliumot, vagy Máté, vagy Lukács, az írásokban magukban ez nem szerepel. Ők nem mondják ezt meg, a hagyományból tudjuk. Na most, ezzel szemben a negyedik evangélium szövege, az többször is utal szerzőjére. Nem nevezi ugyan néven önmagát, hogy ő János, nem, de utal önmagára, mondván, hogy az író, ő, az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ezt pedig tudjuk, hogy nem más, mint János, a legfiatalabb. Hogy mit jelent az akit Jézus szeretett kifejezés, amikor Jézus persze a többi tanítványát is szerette? Arról később beszélünk majd. Róla tehát a szerzőről, Jánosról a következőket tudjuk. Ő Zebedeus fia, az apostol, a szeretett tanítvány, aki Jézus kebelén nyugodott, és ennyi. Na most, János szerzőségével sokáig nem is volt semmi probléma. A 19. századtól azonban a francia felvilágosodás hatására előtérbe került a kritikai szellem, és ez a szellem elérte a Biblia kutatását is. Hatására sokan kétségbe vontak két addig elfogadott dolgot, amikkel addig nem volt probléma, azt, hogy a szerző János, az apostol lett volna, kétségbe vonták, és azt, hogy a negyedik evangélium egyáltalán történetileg hitelesen ábrázolja Jézust. Nos, ha ezt a két dolgot kétségbe vonom, vagy tagadom, az már bőven elég is ahhoz, hogy te ne higgyél benne. Nem? Ezeket kell kétségbe vonni, és akkor nem hiszünk benne. Nem részletezem a János evangélium kutatásának a kanyargóit. Elég hozzá annyi, hogy ma a kutatók többsége a következőképpen vélekedik. A János evangélium olyan történeti, földrajzi, helytörténeti, vallástörténeti, kultúrtörténeti, stb. Ismeretekről tanúskodik, hogy semmiképpen nem lehet valamilyen kitalált mese és fikció. Nem, hanem alapjaiban igaz, megtörtént eseményeket mond el. Ez az egyik, amit leszögeznék. Másrészt, az a személy, akit a szöveg a maga szerzőjeként emleget, az János tanítvány legalábbis forrása az elbeszélésnek, akire, mint tekintélyre, az evangélium tartalma visszamegy. Tehát János, a tanítvány, a forrás. Az ókorban ugyanis a szerző fogalmát hát elég lazán kezelték. Ma a Biblia vonatkozásában kétféle szerzőt különböztetünk meg. Van az úgynevezett tekintélyi szerző, akinek szellemét, tekintélyét a mű tükrözi. Például a Biblia első 5 könyve az világosan Mózes szellemét, a Tóra szellemét sugározza, és így nem helytelen ezt az első 5 könyvet Mózes könyveinek mondani. Mózes első könyve, Mózes második könyve, és így tovább. Ez még akkor sem helytelen, hogyha a mondatokat konkrétan nem személyesen Mózes írta le. Hát például nem nagyon valószínű, hogy Mózes megírta volna a saját halálát, amiről ugye olvasunk az 5 könyv vége felé. És akkor van azután egy másik, az irodalmi szerző, aki ténylegesen leírta az adott művet saját kezével. Tehát ez két különböző dolog. A János evangélium olyan mély szellemi, spirituális hasonlóságokat mutat a többi jánosi irattal, a jánosi levelekkel és a János apokalipszisével, a jelenések könyvével, hogy mindenképpen ugyanannak a személynek vagy csoportnak kellett leírnia az összeset. Igen, lehetséges, hogy egy csoportról van szó. János apostol körül ugyanis Efezusban, ahogy Patmoszi számüzetéséig ugye ott működött, ahogy működött, egy tanítványi csoport gyűlt össze. Oda gyűltek köré, ez az úgynevezett jánosi kör, akik osztották mesterük János szellemét, elfogadták igaznak az ő Jézus képét. És bizony nagyon jól elképzelhető, hogy ők az evangéliumnak, a negyedik evangéliumnak a szerzői valamiképpen. Az evangéliumban még utalások is vannak egy eféle csoportra. Ezek az úgynevezett mi mondások. Ilyeneket olvassunk például a 21. fejezetben. Az apostolok a fiatal János várható sorsáról beszélgetnek, tehát Jánosról folyik a szó, és ekkor hangzik el a következő mondat a 24-es versben. Ez az a tanítvány, már tudnilik János, aki mindezekről tanúságot tett, és megírta ezeket, és mi tudjuk, hogy igaz a tanúsága. A prológban ugyanígy azt mondja, az ige testé lett, és közöttünk sátorozott, és mi láttuk dicsőségét. Tehát ezek többen vannak, ez egy kör. Vagy az első János levél elején azt mondja, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünk tapintott, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, mi láttuk. Tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent mi nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt ti néktek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mára ennyit tudok mondani, kedves hallgatóim, mert az időm lassan lejár, és majd még folytatom ezeket a bevezető gondolatokat legközelebb, azaz 2 hét múlva vasárnap, este 8 óra 16 perckor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.